Kedves gyülekezet, a gyermekekhez fogok szólni először. Kedves gyerekek, a Bibliában olvassuk, hogy Jézus egy alkalommal azt mondta a gyermekekről, hogy az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Nem tudom, gondoltatok-e arra, hogy nektek is van angyalotok. És ezek az angyalok sűrűn közlekednek menny és föld között. Olvassuk a Bibliában, hogy Jákob, Izrael egyik ősatya, álmában azt látta, hogy egy létra köti össze a mennyet és a földet, és azon Isten angyalai fel és alá járnak. Ugye milyen érdekes Jézus, amit mondta a gyerekekről, az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. És ezek az angyalok láthatatlanul kísérik az életünket, de egyben az életünk tanúi is. A Bibliában ilyet is olvasunk, és mi a vigyázz, ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett, ha valami hazugságot akarsz ott mondani, ne mondd az angyal előtt. Érdemes lenne ezt így megjegyeznetek, ne mondd az angyal előtt, ne tedd az angyal előtt. Mert van, amikor valaki azt gondolja, hogy egyedül van, senki sem látja, hogy mit csinál, vagy senki sem hallja, hogy ő, vagy tudja azt, hogy ő most nem igazat mond. De az írás azt mondja, vigyázz, ne mondd az angyal előtt, vigyázz, ne tedd az angyal előtt. És szeretnék egy kis történetet elmondani nektek arról, hogy ezek az angyalok, akik láthatatlanul kísérik az életünket, ezeknek mi mindent köszönhetünk, és hogy vigyáznak ránk. Én azt a történetet, amit elmondok nektek, egy balatonfüredi testvérünktől hallottam. Egyszer péntek este náluk voltam, és tapasztalatokat mondtunk el. És ő mesélte el, ő német származású és Németországban élt annak idején, még mielőtt megnősült volna és Magyarországra költözött volna, és mondta, hogy ők olyan helyen laktak, ahol nem volt vasútállomás. És ha valahova utazni akartak, akkor elmentek biciklivel, motorral a legközelebbi vasútállomásig, ott hagyták a járművet, elutaztak, és akkor visszafelé jöttek, újra ott várta őket a bicikli vagy a motor. Azt is elmondta, hogy amikor ő még kisiskolás volt, és ott még volt hittan tanítás, akkor őt ez nagyon érdekelte, és mondta, hogy hát a hittan tanár szerette is volna, hogy papnak tanul, de ő egy olyan nagyon szerény, csendes ember a mai napig is, és mondta, aztán belátta a tanára is, hogy ő öt ember előtt se szólal, meg nem, hogy sok előtt, és így végül ebből nem lett semmi. Aztán ugye, hogy már felnőtt, nem voltak olyan élénkek ezek a dolgok, mint korábban, de az ő angyala nem feledkezett el róla. Akkor is, ha ő abban az időben nem mutatott olyan mély érdeklődést, mint kisebb korában. És elmesélte, hogy egyszer utazott el ő is, ilyen februári havas idő volt, és az út egy helyen ment föl egy hídra is, és összeszűkült az út. És ott, ahogy ő motorral ment, megcsúszott. De azt mondja, lassan ment, óvatosan a hó miatt, úgyhogy nem esett túl nagyot. De az volt az érdekes, hogy ahogy elesett a motorral, abban a pillanatban érezte, hogy valaki egy határozott kézzel motorostól letolja az útról. És rögtön a következő másodpercben egy autó robogott el ott nagy sebességgel. És azt mondja, hát ő föltápászkodott, és hát ugye friss hó volt, a nyomok félreérthetetlenek voltak, ott volt ő letolva az útról, és azt mondja, visszament oda, és döbbenten látta, hogy ahol ő elesett, ott ment keresztül sebességgel az autó. Ha ő onnét letolva nincs az útról, akkor az autó keresztül megy rajta. Meg se tudott volna állni. És nézett körbe-körbe, ilyen mezőség volt ott ezen a helyen, sehol egy élő lelket nem látott. És rettenetesen foglalkoztatta éveken át, hogy hogyan lehetséges az, hogy hát ő nem álmodta, és ott vannak a nyomok a hóban. Őt valaki abban a pillanatban, hogy elesett, letolta az útról, még mielőtt az autót keresztül robogott volna. És csak akkor értette meg, hogy mi történt, amikor aztán Magyarországra jött, megismerkedett a Bibliával, és akkor hallott először úgy mélyebben az angyalok szolgálatáról. És akkor megnyugodott, és azt mondta, hogy senki más nem lehetett, csak az ő angyala, aki gyerekkorától fogva figyelte őt, hogy ő valójában a Jóisten után vágyakozik, és aki ott abban a kritikus pillanatban őt megmentette és megszabadította. Hát kérlek benneteket, gyerekek, ti is sokat gondoljatok arra, hogy nektek is van angyalotok, ezt maga Jézus mondta, akik közlekednek menny és föld között, és akik mindent tudnak rólatok, és láthatatlanul szeretettel kísérik az életeteket. És adja a Jóisten, hogy az angyalok csak jót lássanak az életetekben, és csak annak legyenek tanúi, hogy ti mindig jobbá és jobbá fejlődtök és változtok, és bíztok a Jóistenben. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, a Timóteushoz írt második levél első fejezetéből a 12. verset. Tehát Timóteushoz írt második levél első fejezetéből fogom olvasni a 12. verset. Így olvasom, Timóteushoz írt második levél első fejezetéből a 12. verset. Így hangzik. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Pál apostol ezeket a sorokat közeli mártír halála tudatában írt a római fogságából szeretett munkatársának, akit szeretett fiának is nevez, Timóteusnak. A közelmúltban az egyik igehirdetésen Pál apostolnak egy korábbi hitvallásáról tartott, amit igehirdetés, talán emlékeztek rá. A római levél első fejezetéből olvastuk akkor a 16. 17. verset, és újra elolvasom. Tehát a római levél első fejezetében a 16-17. vers így hangzik. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Mert Isten igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Bizonyára észrevettük, hogy ez az életében utolsónak leírt, megfogalmazott hitvallása mennyire hasonlít ehhez. Még egyszer elolvasom. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Ugye itt is arról beszél az apostol, hogy ő nem szégyelli a Krisztus evangéliumát, akkor is, ha az nem népszerű, akkor is, ha annak üldözés a következménye. Az egész hitvallásából, mind a kettőből bizonyosság árad. Itt még így szó szerint is kimondja, hogy bizonyos vagyok abban, és mind a kettő a hitnek a jelentőségét hangsúlyozza. Ugye az előző, a római levélből idézett hitvallásában azt írja, hogy az evangélium által Isten igazsága jelentetik ki hitből hitbe. És beszéltünk arról, hogy ez azt jelenti, hogy a hitnek mindig magasabb fokára kell emelkednünk és jutnunk, hitből hitbe kell fejlődnünk, mindig előrébb és előrébb. Itt pedig azt írja, tudom, kinek hittem, és a hitnek a személyes voltát hangsúlyozza. És ezzel kapcsolatban én is szeretnék feltenni egy kérdést, mi valamiben hiszünk, vagy valakiben hiszünk? Ez egy nagyon lényeges kérdés. Vizsgáljuk meg a saját hitünket. Hiszünk egy bizonyos igazságban, elfogadjuk, hogy az igaz, vagy pedig ugye a hit szó elsődlegesen bizalmat jelent, vagy pedig valakiben hiszünk, azaz valakiben bízunk, mégpedig mélységesen. Ez a valaki senki más nem lehet, mint maga Jézus Krisztus. Hiszen azt olvassuk az írásban, hogy Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya keblén van, ő jelentette ki őt. És Jézus földi életében azt mondta tanítványainak, amikor ugye kérdezte az egyik tanítványa Filip, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, még ez az egy kérésünk van hozzád, mutasd meg nekünk az atyát. Azt válaszolta rá Jézus, olyan régen veletek vagyok, és nem ismertél meg Filip, aki látott engem, látta az atyát. Tehát, ha mi azt mondjuk, hogy tudom, kinek hittem, akkor, és ugye ez Istenre vonatkozik, de közelebbről ez csak Jézus Krisztus személye lehet, mert az atyát közülünk soha senki nem látta, és nem is láthatja. Jézus Krisztus az, aki kijelentette őt, és ő az, aki azt mondta, hogy ő és az atya annyira egyek, hogy aki őt látta, az atyát is látta. És akkor én még egyszer felteszem azt a kérdést, hogy mi most egy igazságban hiszünk, vagy ebben a Jézus Krisztusban hiszünk. Ez egy nagyon-nagyon lényeges különbség. Ugye nagyon érdekes, hogy milyen hasonlít például a Jób vallomásához is. Jób azt írta, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Itt is ugyanitt van ez a tudom bizonyossága. Tudom, kinek hittem, az én megváltómnak. És vajon ilyen természetű-e a mi hitünk? Mikor az apostol a továbbiakban azt mondja, hogy én tudom, hogy az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Ugye előzőleg arról beszél, hogy ő elhivatott a pogányok apostolának, a pogányok tanítójának. És mintha csak azt mondaná, ugye visszhangzik Jézus hegyi beszédben mondott szava, aki azt mondja, hogy gyűjtsetek magatokat kincset a mennyben. És az apostol azt mondja, amit én fáradoztam emberekért életemben, a pogányok apostolaként, én ha meghalok is nem aggódom, mert tudom, hogy az ő nála letett kincsemet, a rábízott kincset, ezeket a megmentett embereket, akár mennyi kísértés övezi őket, az Isten, aki csak nem fordul el tőle, meg tudja őrizni a manapra. És nyilván beleérti saját magát is, ha mártírt halok is, engem is meg tud őrizni a manapra, és feltámaszt a manapon. Olyan jó lenne, hogyha az apostol hitvallása a miénk is lehetne. azt mondom, hogy én tudom, kinek hittem, és én bennem a bizonytalanság árnyéka sincs, és én tudom mindazt, ami kincs, mindazt, ami érték, vagy az én életemben, vagy a munkámban, azt tudom, hogy meg fogja őrizni a manapra. És nem éltem hiába, és nem reménytelen az életemnek az erőfeszítése. Azt én szoktam hangsúlyozni, és most is szeretném elmondani, hogy jogosult az evangéliumokat kiemelten sokszor és gyakran olvasni. Megmondom miért. Azért, hogy ez a Jézus, aki által az Istent ismerhetjük, akiben fontos, hogy személyesen bízunk, ő nekünk egy élő, valóságos személyé váljék. Minél közelebb kapcsolat alakuljon ki közte is köztünk, hiszen ő ma is él, mint a mi közben járunk, és ő az, akit visszavárunk. Tehát nem elégséges az, hogy mi egy igazságban hiszünk. Nekünk tudni kell, hogy ki az, aki ma közben jár értünk. Tudnunk kell, hogy ki az, akit mi visszavárunk. Ennek teljesen személyessé válva van igazán ereje és értéke. Arra van szükség, és ez az, ami felé törekednünk kell hitből hitbe, a hit magasabb fokára, hogy mester és tanítvány kapcsolat alakuljon ki Jézus között és köztünk. Tehát ugye ő ma nincs személy szerint köztünk úgy, mint ahogy a tanítványai 3,5 évig vele jártak, vele laktak, elevenen beszélgettek, de ha mi az evangéliumok alapján az ő személyét annyira megismerjük, annyira mélyen kutatjuk ezeket az írásokat, és tényleg átgondoljuk az ott írtakat, akkor a Szentlélek által Jézus tiszta eleven valóságá válik számunkra, és mint egy a lelkünkben beszélgetünk vele napközben is. Ugye sokfelé így felteszik ezt a régen volt különösen, hogy szokásos, hogy főleg vidéken láttunk ilyen bibliai mondatokat fali táblaként, és az egyik leggyakoribb, hogy mit tenne Jézus. És akkor ez bennünk mindig visszhangzik, és mindig tudunk vele egyeztetni, hogy ő ebben az adott helyzetben mit tenne. Ma egy részletet fogunk az evangéliumokból egy kicsit átgondolni, és ebben a részlet által én azt szeretném megmutatni, hogy Isten mennyi szeretettel, mennyi tapintattal, türelemmel küzd értünk, és minden emberért, az emberileg látszólag a legreménytelenebbekért. És az a kis rövid részlet, amit megismerünk, az is bárcsak hozná közelebb hozzánk Jézusnak a személyét, hogy ki is az, akiben mi bízunk, ki is az, aki a mi a mesterünk, akiben nem hiába bízunk és reménykedünk. Ez a kis rövid részlet, amit át fogunk gondolni, János evangéliumában található. János evangélium a 18. 19. fejezetéből szeretnék azt a szakaszt, ha átgondolnánk, ahol Jézus Pilátussal való beszélgetése örökítetik meg. Nézzük meg, hogy Jézusnak a lénye hogyan válik közelivé számunkra a beszélgetés által. Hozzáteszem azt, hogy Pilátusról a kortársak nagyon negatívan nyilatkoznak. Azt írják, hogy lelkiismeretlen és kegyetlen bíró, helytartó volt, ugye Júdea provincia felett. Egy jó szavuk sincs Pilátusról. És mi körülöttünk is vannak reménytelennek látszó emberek, akiket mi könnyen leírunk, de a Krisztus értük is küzd. Úgy, mint ahogyan Pilátusért is küzdött. Az előzményeket csak nagyon röviden szeretném felidézni, így olvasom a 28. verstől. Vitték azért Jézust Kajafástól a törvényházba, volt pedig reggel, és ők nem mentek be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt, vagy a páska bárányt. Kiment azért Pilátus ő hozzájuk, és mondta, micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Feleltek és mondták néki, ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Pilátus azért mondta nékik, vigyétek el őt ti, és ítéljétek meg őt a ti törvényeitek szerint. Mondták azért néki a zsidók, nekünk senkit sem szabad megölnünk. Hogy beteljesedjék a Jézus szava, amelyet mondott, amikor jelentette, hogy milyen halállal kell majd meghalnia. Ugye ez a rövid kis szakasz nagyon jól érzékelteti velünk, hogy milyen viszony volt a helytartó és a zsidók között. Ugye kora reggel mennek, ugye éjszaka tartották a Sanhedrin ülését, és kora reggel mennek Pilátushoz, de ők nem hajlandóak bemenni a törvényházba, hogy meg ne fertőztessék magukat. És el tudjuk képzelni, milyen bosszus Pilátus, mikor a zsidók őt kényszerítik arra, hogy az ő saját vallási törvényeiket respektálja, és neki kell kimenni hozzájuk, és hát felteszi a kérdést, hogy micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen. Ugye milyen jellegzetesen kihívó ez a válasz, és a történelem tanúsítja, hogy ők azoknak a kiváltságoknak a tudatában, amiket ők még Nagy Sándortól kaptak, és a rómaiakkal szemben is érvényesítettek, bizony nem egyszer szinte zsaroltak egy római helytartót is, és nagyon magabiztosan viselkedtek. Oda mondják Pilátusnak, ha gonosztevő nem volna, ez nem adtuk volna őt a te kezedbe. Tehát még a vádról se akarnak nyilatkozni, mintha azt mondanák, hát gyorsan intézd el, teljesítsd a kívánságunkat. Ha nem volna gonosztevő, nem adtuk volna a kezedbe, kész. Neked csak az a dolgod, hogy jóvá hagyjad. És akkor erre Pilátus azért ugye szépen megalázza őket, és tudja ő, hogy nincsen pallós joguk, tehát halálos ítéletet nélkül nem hallhatnak végre, de mintha csak azt mondaná, na, ha nem nyilatkoztok a vádról, hogy ha ti így akarjátok, hogy én csak gyorsan adjam beleegyezést, akkor már is menjetek, intézzétek el ti, ítéljétek meg a törvényetek szerint. Hát erre ugye megalázkodva kénytelenek kimondani azt, amit ők nagyon nem szerettek, hogy hát nekünk senkit se szabad megölnünk, most nekünk nincs jogunk itt a római birodalmon belül valakit a saját határozatunk alapján megölni. Ugye János apostol hozzáteszi, hogy hát ezzel beteljesedett, amit Jézus előre mondott, hogy ő pogányok kezébe adatik, és megölik őt. Ugye ez aztán egy eleve eldöntött dolog volt, hogy ennek a pernek mi lesz a vége. Na és ezek után így olvassuk a 33. versben, ismét bement azért Pilátus a törvényházba, szólította Jézust, és mondta neki, te vagy a zsidók királya? Miért kérdezte meg így? Ugye János apostol csak röviden összegzi itt a történetet, de Lukács evangéliumával olvassuk a 23. fejezetben, a 23. fejezet második versében, hogy amikor ugye Pilátus így megszorongatta őket, hogy hát mégiscsak meg kell mondanotok, hogy mi a vád, akkor nagy hazugul, azt olvassuk itt a 23. fejezet második versében, kezdték őt vádolni mondván, úgy találtuk, hogy ez a népet félre vezeti, tiltja a császár adójának fizetését, mivel hogy magát a már király Krisztusnak, király messiásnak mondja. Ugye jól tudták őt, hogy egy szó se igaz ebből, de a római helytartónak olyan vádat kellett mondani, amivel őt úgy bemárthatják, hogy ő tulajdonképpen a római birodalom ellen szitó valaki, aki maga akar messiás király lenni, és lerázni a római igát. Ezért kérdezi tehát Pilátus Jézustól, hogy te vagy a zsidók királya. Felelt néki Jézus, magadtól mondod-e te ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Ez az első pont, amikor Jézus a maga kilétének a tudatában, a maga méltóságával átváltja a bírói kihallgatást, illetve átváltaná egy személyes hangra. Ő emberként szólítja meg Pilátust, és azt kérdezi tőle, hogy te hallottál felőlem, és ténylegesen mit gondolsz? Ugye tehát megpróbálja átállítani ezt a viszonyt, hogy itt egy vádlott és a bíró egy személyes párbeszéddé. És itt veszi föl Jézus a küzdelem fonalát Pilátusért. Felelt Pilátus, avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe, mit cselekedtél? Most ugye ő újra átvált a rideg bíróra, és azt mondja, hogy mi közöm nekem a ti zsidó dolgaitokhoz. Én kérdezlek téged, és légy szíves felej, hogy mit cselekedtél. A te néped adott az én kezembe téged. Ugye ez volt, mondhatnánk, az első hiba, amit Pilátus elkövetett, hogy amikor Jézus ilyen személyes, szívélyes hangon megkérdezte, hogy mások mondták, kétségtelen, hogy Pilátushoz jutottak hírek Jézusról, az teljesen egyértelmű. És ő tulajdonképpen ilyen beszélgetést kezdett volna, akkor Pilátus ezt büszkén elhárította, és azt mondta, engem most csak egy érdekel, hogy te mit cselekedtél, miért adtak téged az én kezembe. De Jézus nem adja föl a küzdelmet Pilátusért, és a következőkben felel a kérdésére, hogy te vagy a zsidó királya, de egy jellegzetes, közvetett módon. Ezt mondja, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Ugye ezzel Jézus tulajdonképpen közvetve válaszolta, hogy te vagy a zsidó királya. Azt mondta, igen, neki van országa, de az nem innen való. És mond egy megcáfolhatatlan érvet, azt mondja, ha én egy olyan szabadságharcos vezér lennék, mint amilyennek beállítottak, akkor körülöttem emberek lennének, akik engem védelmeznek, és át ne adassam a zsidóknak, de nézd meg, körülöttem senki nincs, nekem nincs seregem, nekem nincsenek itt elszánt híveim, akik védelmeznek. Ez egy teljesen meggyőző érv, hogy abszolút hazug az a vád, amit ellene hoztak. Pilátus pedig felkapja a fejét, és azt mondja, király vagy, hát te csak ugyan. És szeretném egy pillanatra, ha megállnánk, és észrevennénk, hogy Jézus személyiségének valami különleges kisugárzása kellett, hogy legyen. Mert ha most mi találkoznánk egy emberrel, aki elkezd nekünk arról beszélni, hogy az ő országa nem e világról való, hát ugye mit mondanánk? Azt mondanánk, hogy szegény elmebeteg miről beszél, hogy ő neki van országa, de ez nem erről a világról való. De Pilátus valami olyat látott Jézusban, hogy meghökkenten csak azt kérdezte, király vagy, hát te csak ugyan. Olyan méltósággal és olyan komolyan mondta ezt Jézus, semmiféle nyoma rajta elmebetegségnek nem volt. És akkor figyeljük meg Jézus, hogy Jézus hogyan válaszol neki. Felelt Jézus, te mondod. Ezzel tulajdonképpen, hogy így mondjam, a külső ember helyett Pilátus belső emberével akarta felvenni a kapcsolatot. Mert azt mondta, amikor te a kérdésedben szóba állsz azzal, hogy én ki lehetek, és komolyan felteszed a kérdést, hogy király vagy, hát te csak ugyan, neked valamit a lelkiismereted, az értelmed valamit mond. És megint megpróbálja az ő egész személyessé tenni ezt a beszélgetést, és a Pilátus belső emberével kapcsolatot találni, amikor azt mondja, te mondod. Valami van amögött, hogy te komolyan felteszed ezt a kérdést. És utána folytatja. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És ehhez megint hozzátesz egy csodálatos, nagyon finom, nem erőszakos, de valami mégis nagyon szívélyes meghívást. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Ugye csodálatosak Jézusnak ezek a szavai, mindannyiunknak sokat mondóak, mert ezzel Jézus tulajdonképpen azt mondja, az emberek nem találják meg az igazságot. Valakinek el kellett jönni egy másik világból, hogy nekünk bizonyságot tegyen az igazságról. És szeretném megkérdezni, megtalálja az ember az igazságot? Nem találja meg. Évezredek teltek el, az emberek nem találták meg sem azt, hogy a végső kérdéseinkre mi a valódi válasz, a megoldás. Azt sem találták meg, hogy mi az az erkölcsi törvény, amely jó lenne az egyéneknek, az emberi közösségeknek, ami az egyéni és a közös boldogságot biztosíthatná. Az emberek nem találják meg maguktól, mi az igazság. És Jézus azt mondja, én azért születtem és jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És így folytatja tovább, mindaz, aki az igazságból való hallgat az én szómra. Hát olyan titokzatos ez a mondat, hogy rengeteget gondolkozhatnánk rajta. De valami olyasmit mond itt Jézus, hogy kétféle ember van. Van, aki él ezen a világon, mint mások, de örökös igazság szomja van belülről. És ha találkozik valamivel, amivel értelme, lelkiismerete, azt mondja, hogy az igazság az azonnal készségesen odafigyel erre, és azonnal a legmélyebb érdeklődését kelti fel, mert ő benne mindig is van egy rejtett igazságszony. És ha ez az igazság őt megítéli is, ha életváltozásra készteti is, ha akármit is tartalmaz, ő már ettől az igazságtól el nem áll és el nem fordul. Más emberek pedig nincs bennük ez a nehézkedési törvény, hogy az igazság, ha azt meglátom, akkor én onnét el nem fordulok. Inkább csak az érdekeik, a pillanatnyi érdekeik szerint gondolkoznak, és ha valami kényelmetlent is mond ez az igazság, ők már el is fordultak tőle. És ezért ez Pilátusnak egy ilyen nagyon szívélyes meghívás volt, mintha csak Jézus azt mondta, örülnék, ha figyelnél a szavamra, mert én keresem azokat, akik az igazságból valók. És utána Pilátus a következő kérdést teszi fel. Micsoda az igazság? Tehát azt ma láthatjuk, hogy elérte Pilátusnak a belső emberét, elérte az, amit Jézus mondott, mert szóbált azzal, hogy Jézus az igazságról beszélt, és tanúságát adta annak, hogy ő nem érzéketlen az igazság témája iránt. Mert megkérdezte, hogy micsoda az igazság. De a következő hibát, nagy hibát ott követte el, hogy utána így folytatódik. És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és mondta nékik, én nem találok benne semmi bűnt. Az igaz, hogy azt hangsúlyozta, hogy Jézusban semmi bűnt nem talál, de nem akarta meghallgatni, hogy mit mond Jézus az igazságról. Éppen csak felütötte a kérdést, micsoda az igazság, és abban a pillanatban ő már ment ki a zsidókhoz, intézte a dolgát. Megkérdezem, nem találkozunk sokszor emberekkel ezzel a magatartással. Egy pillanatra még az érdeklődését fel is kelti, és nem is érzéketlen az igazság témája iránt. De aztán várják őt a napi dolgai, a napi feladatai, már el is felejtés, és megy tovább. Itt ez egy nagyon hibás lépés volt Pilátus részéről. Ugye először ott követte el a hibát, hogy mikor Jézus olyan személyesen szólított, hogy te magadtól mondod, vagy mások, akkor ő visszavette a bírónak a mezét. Aztán, amikor Jézus azt mondta, hogy király, vagy te csak ugyanis azt mondta, hogy te mondod, amivel megint meg akart őt szólítani, akkor erre se reagált. De amikor már még ő is föltette a kérdést, hogy micsoda az igazság, akkor eddig ment, és tovább nem. És ment, és tárgyal tovább a zsidókkal. Aztán így olvassuk a 39. 40. versben, itt már a legsúlyosabb hibát követte el Pilátus. Ugye felajánlotta nekik, hogy ünnepenként lehet elbocsátani egy foglyot, és hát felajánlotta nekik, hogy ott van Barabás és Jézus, és biztos volt benne, hogy Jézust választják. Nyilván sokat hallott is ő Jézus felől, és valószínűleg ezért is feltételezte. De megkérdezem, hol volt a súlyos hiba? Hogy ő kimondta, hogy nem találok benne bűnt. Akkor nem kegyként kellett volna elbocsátani, hanem határozottan kijelenteni, én mint bíró kijelentem, hogy ártatlan, és elbocsátom. De ez a gyengeség, hogy más emberek most ehhez mit szólnak, és hogy ugye a zsidók őt zsarolhatják. És hányszor van így, hogy embereket az befolyásol, hogy mások. És ugyanezt történt Pilátusnál is. Meg volt győződve, hogy nincs benne bűn, jogköre volt, hogy szabadon bocsássa őt, később ezt ki is mondja. De nem tette, mert azt kereste, hogy hogyan feleljen meg a zsidóknak is. Tehát tudta, hogy mi az igazság, de egyszerre akarta az igazságot képviselni, meg megfelelni a zsidóknak. Ez soha nem lehet egyszerre képviselni, hogy én az igazsághoz is ragaszkodnék, meg mondom is az igazságot, de mellette embereknek akarok megfelelni. Ez a kettő együtt nem működik. És azt olvassuk a 19. versben, akkor azért előfogta Pilátus Jézust, és megostoroztatta, miután Barabást választották. Ezt Lukács evangéliuma írja le részletesebben, és meg Márk evangéliuma, és Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy amikor elvitték őt a vitézek, és megostorozták, akkor összegyűjtötték az egész kohorszot, ez van az eredeti szövegben. Egy kohorsz római katona mintegy 200 embert jelentett. Azt mondja, elvitték a prétóriumba, az ugye a szállás helye volt ennek a katonaságnak, és azért el tudjuk képzelni, milyen iszonyat az, mikor összejön ott 200 katona, és ott most kezükbe van prédaként egy megkötözött, meghínzott, megostorozott ember, és ott a legvégsőkig kigúnyolják és bántalmazzák őt, ahogy itt olvassuk, tövisből font koronát tettek a fejére, bíbos öntöst adták, és mondták, üdvözlés zsidó király, és arcul csaptossák őt. Olyan megrendítő ez, és mi olyan sokszor nem gondolunk abba, hogy Krisztus mit viselt el érettünk. Ugye, hogy a kárhozott büntetésének a legérzékenyebb része az elítéltetés. És Jézus ezt a részét, ezt a megvetést, ezt borzalmas, amit ő elviselt. És mindezt abszolút fegyelmezettséggel. Ezt abból is láthatjuk, hogy Pilátus annyira biztos abban, hogy Jézus a maga méltóságát, jó indulatát az arcán meg tudja és meg tudta őrizni, hogy kihozatja őt, és odaállítja a tömeg elé, azt mondja, értsétek meg, hogy nem találok benne bűnt. És öntudatlanul azt mondja, hogy ímé az ember. Mintha azt mondaná az igaz ember, a tökéletes emberi magatartás. És el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett Jézus, akit ennyire, ugye a hátát szinte felszaggatta az a borzalmas korbácsolás, akkor ott a tövis korona a fején, ugye a kiserkent vérrel, és átment mindezeken a lelki kínzásokon, és mégis az arca jó indulatot, türelmet, megbocsátást sugároz. És micsoda megkeményedés kellett ahhoz, hogy erre a tömeg, a papi fejedelmek, nem véletlenül őket említi, először ők vezették a kórust, kiáltoztak, feszítsd meg őt. Pilátus ekkor már ingerülten azt mondja neki, hogy vigyétek el ti őt, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt benne. Erre a zsidók most már ők is ingerültségükben és kétségbeesésükben, mert a tervüket mindenképp keresztül akarják vinni. Azt mondja, nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halni, amivel, hogy Isten fiává tette magát. Most már kibökik az igazi okot, ugye, hogy valójában ők azért ítélik halálra, mert Isten káromlónak tartják, aki ember létére Istenné tette magát. De Pilátus szíven találja ez, mert az Jézus egész eddigi magatartása, összes kijelentése, az olyan döbbenettel hatott rá, és olyan mély hatást tett rá, hogy a következő versben azt olvassuk, hogy mikor ezt a beszédet hallotta, még inkább megrémült. Ismét bement a törvényházba, és szólt Jézusnak, honnét való vagy te? Ugye gondoljuk, hogy egy római helytartónak nem volt sok oka ijedezni. És itt pedig egyenesen azt olvassuk, hogy még inkább megrémült. Tehát már eddig is félelem szorongatta őt, hogy miféle ügybe vonták őt bele, de most, mikor ezt hallotta, hogy ő Istennek mondja magát, ez annyira találkozott az ő lelkiismerete belső bizonyságtevésével, hogy bement újra a törvényházba, és megkérdezte Jézustól, honnét való vagy te? Ki vagy te valójában? De Jézus nem felelt. És itt látjuk megint ez ő végtelenül bölcs és igazságos magatartását. Miért nem felelt? Mert a hallgatásával érzékeltetnie kellett Pilátusnal, tudod, hogy ártatlan vagyok, magad teljesen meggyőződtél róla, mégis megostoroztattál. Ugye, van az Ószövetségben egy ilyen ige, azt mondja, hogy még megbírságolni is az igazat nem jó, megverni a tisztességest az ő igazságáért. Ugye érdekes ige? Ha valakinek az ártatlanságáról meg van győződve, akkor nem ilyen, hogy azért egy kicsit bünteted, azért egy kicsit ütsz rajta, hogy mások megelégedjenek. Nem. Az ártatlant nem szabad még bírságolni se az ő igazságáért, és a tisztességest megverni. És Jézusnak az igazságról való tanúságtevése ezt fejezte ki, hogy mit mondjak neked, tudod, hogy ártatlan vagyok, mégis megostoroztattál. Nincs mit mondanom, ha te ezt a lelkiismereted elbírja. Erre Pilátus ingerülten azt mondja Jézusnak, nekem nem szólsz-e? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? önmaga ellen szólta ezt Pilátus. Mert nyilvánvalóvá tette, hogy neki volna joga ahhoz, hogy Jézus teljesen szabadon bocsássa, és meg is van győződve az ártatlanságáról. De ekkor Jézusnak még egyszer meg kell szólalnia, mert ezt nem hagyhatta szó nélkül, hogy nekem hatalmam van, ugye, hogy téged szabadon bocsássalak, vagy elítéljelek, és azért sem hagyhatta szóvá, mert itt közvetetten válaszolt arra, hogy ki vagy te. Ezt mondta, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Tehát itt Jézus közvetve megerősíti, amit Pilátus sejtett, hogy ez nem közönséges ember. Ilyeneket mondott, hogy országa van, de nem a világról, vagy jött egy másik világból ide, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Ennyi kínzás, bántás után még mindig egy tökéletes ember. Az erkölcsi magatartás, az fantasztikus, az hihetetlen, az arckifejezése is minden. És most még meghallja, hogy ő Istennek vallotta magát, és akkor most Jézus megerősíti ezt közvetve. Azt mondja, semmi hatalmad nem volna rajtam, mert én nem egyszerűen egy ember vagyok. Ha felülről nem adatott volna, itt utal a mennyel vagyunk kapcsolatára. De a legcsodálatosabb még a vége, amikor azt mondja, nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Ugye ebben benne van, hogy már benne vagy a bűnben. Azzal, ahogyan nem igaz bíróként viselkedsz. Ahogy noha tudod, hogy hatalmad lenne elbocsátani, és nem teszed. De benne van a részvét, benne van a sajnálat. És a rámutatás arra, hogy te csak egy mellékszereplő vagy azokhoz a papi fejedelmekhez képest, akik ezt az egészet kitervelték és véghez viszik. Hát ezt Pilátus füle hallotta, vétkes, de még nagyobb bűne van annak, aki a kezedbe adott. Hogy próbál Jézus a végsőkig egy embert menteni? Ugye az juthat eszünkbe, hogy még Júdáshoz is hogy szólt, ugye a legvégén. Júdás, miért jöttél? Csókkal árulod el az ember fiát. A legutolsó pillanatig próbálta megállítani. És nem csodálatos Krisztusnak ez a magatartása, ahogy ő egy emberért küzd. A legutolsó percig nem adja föl. Még mindig dob egy mentőkötelet, még mindig meg akarja szórítani a lelkismeretét. És ilyen álhatatosan, ilyen tapintatosan, és ilyen bölcsen kellene küzdenünk nekünk is emberekért. Következő versben ezt olvassuk. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani. Tehát megint hatott a lelkismeretére, amit Jézus mondott. És megint erőfeszítéseket tett, hogy őt szabadon bocsássa. És ami végül eldöntötte a dolgot, amikor a zsidók bedobták azt, hogy ha te ezt szabadon bocsátod, nem vagy barátja a császárnak. És tudta Pilátus, hogy ez egy realitás, hogy a zsidók följelenthetik őt a császári udvarnál, hogy futni hagyott egy római birodalom ellen lázadót, és be tudják állítani a maguk vágyát. És ez volt az a pont, amikor már kiszolgáltatta őt, hogy megfeszítsék. Tehát ilyen szempontból nagyon szomorú ez a történet, hogy Jézusnak az utolsó percig való küzdelme Pilátusért végül hiába valónak bizonyult, pedig még az utolsó megszólítása is hatott, még el tudta érni a lelkiismeretét, mert ettől fogva nagyon igyekezett, hogy őt, még tovább igyekezett, hogy őt szabadon bocsássa. Ez egy igazi dráma, ez a párbeszéd, de azt a végtelenül jóindulatú, türelmes Jézust látjuk, aki ugyan az ő isteni hatalma birtokában és a rendíthetetlen igazságosságban áll előttünk, de az ember mentéséért a végsőkig mindent megtesz. És testvéreim, én arra szeretnélek benneteket buzdítani egy kis részletnek a felelevenítése által is, hogy tanulmányozzuk az evangéliumokat. De ne csak úgy, hogy futva olvassuk, hanem igyekszünk mélyen belegondolni is, és törekedjünk arra, hogy Krisztusnak a személye kirajzolódjék előttünk is, és elevenné váljék számunkra. Mert szeretném megismételni, hogy ez az az irány, amiben hitben fejlődnünk kell, hogy ne csak igazságokban higgyünk, vagy az igazságban higgyünk, ne csak a Bibliában higgyünk, hanem valakiben bízunk, valakiben hitjünk, és ez a valaki Jézus Krisztus. És hogy eljussunk oda, hogy a kételj árnyéka nélkül tudjuk mi is mondani, én tudom, kinek hittem. És nekem nincs kétségem, hogy ő az Isten fia, és ő a megváltó. Én tudom, hogy az én megváltóm él. Én tudom, hogy engem számon tart. És tudom, hogy engem ő megmenteni akar, és ha én is akarom, megmenteni fog. A Jóisten adja meg nekünk, hogy a hitünk ilyen irányba fejlődjék. És ne elméleti hitünk legyen, ne elvekben és igazságokban hitjünk, hanem magában, Jézus Krisztusban. És legyen ő az életünknek a vezére, úgy járjunk vele nap, mint a mesterrel a tanítvány. És legyen állandó kapcsolatunk vele a Szentlélek által, mert hiszen ő él, közben jár értünk, és őt várjuk vissza. Ismerős legyen számunkra az, akinek a visszatérését várjuk. Kívánom, hogy a Jóisten őrizze meg az ő igéit bennünk, és buzdítson minket arra, hogy Jézus sokkal, de sokkal jobban és mélyebben ismerjük meg. Amen.
Imádság előtt keressük meg a 212-es számú közös énekünket, és az első, második, harmadik verszakát énekeljük el. 212-es számú közös énekünk első, második és harmadik verszakát énekeljük. Megkérném azokat, akik az imádsághoz letérdelni szeretnének, tegyék meg, a többiek maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni még ennek az éneknek a szavait is, amely azt a vágyunkat fejezi ki, amit mi is szeretnénk, hogy a te lényed hasson át minket, és a te fényed ragyogjon a mi életünkből. És szeretnénk, Urunk, úgy viszonyulni hozzád, mint akik a parancsodra várunk, és akik engedelmeskedni akarunk neked, mert te vagy a mester, és mi vagyunk a tanítványuk. Te vagy a király, és kegyelemből pedig mi lehetünk a te gyermekeid. Urunk, add, hogy mély tisztelet legyen bennünk irántad, és az engedelmességnek a készsége. Urunk, köszönjük, hogy szembesítesz minket azzal, hogy vajon mi csak elhiszünk igazságokat, de te magad távoli vagy számunkra, vagy pedig közeli szeretett személy, akiben mi is noha nem látunk, akit mi is noha nem látunk, de szeretünk, és te benned kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendezünk, ahogy az apostol mondja. Urunk, kérünk téged, növeld a mi hitünket. Segíts, Urunk, hogy a hit magasabb fokára jussunk. Segíts, hogy Pál apostolhoz hasonlóan, vagy Jóbhoz hasonlóan, mi is szívbeli meggyőződéssel és belső áttéléssel tudjuk mondani, tudom, hogy az én megváltóm él, és én tudom, hogy kinek hittem. Urunk, kérünk, tarts meg minket a te kegyelmedből, és add, hogy sokat tanuljunk tőled, a te rendíthetetlen igazságosságodból, álhatatos szeretetedből, tapintatodból és bölcsességedből, ahogyan te emberekkel bánsz. Add, hogy ugyanilyenné váljunk mi is, mindinkább hasonlóvá te hozzád. Kérünk, áld meg az egész gyülekezetet és az egész nyugalomnapunkat és testvéri közösségünket. Jézus nevéért kérünk. Amen.
Távozás előtt keressük meg a 313-as számú énekünket, és az első két verszakát énekeljük el.
Yeah.